Amen. Nyissátok ki a Bibliátokat a zsidókhoz írt levél 12. fejezeténél, még majd állva tegyük ezt meg. Szóval néhány igeverset így olvassuk majd fennállva. Az Isten is az ő beszéde iránt való tiszteletből kifejezve ezzel is, hogy az Isten tiszteletünk alapigéjét így olvassuk. Nem vallásos formaságban, hanem őszinte tiszteletből tegyük ezt Isten drága személye és beszéde iránti tiszteletünkből. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet. Ez az ige szakasz hangzott el a dicsőítésben is. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkönnyékező bűnt, és áldorossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, a vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amen. Foglaljatok helyet. Hadd kérlek majd titeket, hogy egy kis papírra írjátok fel azokat az embereket, személyeket, akik szeretnétek, hogy majd imádkozzunk az Isten tisztelet bizonyos pontján a betegségekért, hogy azok meggyógyuljanak, hogy az Úr Jézus Krisztus nyújtsa ki a kezét gyógyításra. Imádkozni fogunk a betegekért. Írd fel majd a papírra, lesz lehetőséged majd előrehozni, letenni az oltára, és imádkozni fogunk ezekért a személyekért. Az is van a szívemben még, ha másfajta szükségek vannak a te életedben, vagy a szeretteid életében, akkor azt is egy másik papírt elő, és írd le a nevét és a szükséget annak a személynek. Elég a keresztnevét leírod, ha nem akar a teljes nevét kiírni, és írd rá a szükséget. Tehát vegyszer két papírt, egyikre a beteget írod föl, ha van olyan, ha mindenki egészséges nálatok, akkor szuper, akkor dicsőség az Úrnak ezért, de ha vannak szükségek, akkor a beteget egy lapra, betegségekkel együtt, milyen betegségért szeretnél imádkoznánk, és egy másik lapra pedig írd fel azokat a személyeket, vagy neveket, akikért szeretnél közben járnánk. Hát 2-3 név, jó? Tehát ne egy álnéges lapot írj azért tele. Figyelj Szent Szellemre, hogy ki az, akiért most úgy akarja Szent Szellem, hogy így együtt imádkozzunk. És az Úr hatalmasan cselekedni fog, mint ahogy cselekedett már eddig is Isten kegyelméből ezt tapasztaltuk. Az ő akarata szerint. Halleluja! Szent Szellem munkálkodik, és jó látni, hogy Isten szelleme dolgozik a szívekben. Jó volt hallani, ahogy a dicsőítés vezető fölolvasta ezeket az igéket, amikkel megindulnánk ma a Biblia tanulmányzásunkban, és egy picit megnéznénk, hogy mit is jelent felnézni Jézus Krisztusra, a hit szerző és betöltőjére, hogyan lehet fölemelkedni a csüggedésből, hogyan lehet, hogy ebben a tűz, a szenvedély, a szeretet, szerelem fölgerjedjen, és egy más perspektívába lássa a dolgokat. Szeretnénk azt is megnéznénk, hogy Istennek van munkája a lelkünkben, az érzelmeinkben, a gondolatvilágunkban, az akaratvilágunkban is akarja Isten, hogy egészségesek legyünk. Isten nem csak az a cél, hogy szellemedben jó dolgod legyen, és a szellemedben megtapasztald az üdvösséget, a megváltást, hanem Isten azt akarja, hogy a lelkedben, ahol megjelenik néha az aggódás, az érzelmi viharok, vagy a csüggedés, abban is gyógyult legyél, és felszabadult legyél. Amen. Tehát Isten akar foglalkozni a lelkeddel is. Amen. Sokat beszéltünk a szellemről, a szellem szükségeiről, szellem által ragadjuk meg az Urat, de látnod kell, és a múlt alkalommal is beszéltünk már erről, hogy Istennek van dolga és munkája a te lelkeddel is. Amen. Halleluja. Na nézzük csak meg az igét. Azt mondja itt a Biblia, hogy bizonyságtevőknek fellege vesz körül bennünket. Ha kicsit visszább tekintetek a szemetekkel a zsidókhoz írt levélben, osszátok meg egymással a bibliáitokat, hogy akinek nincs, az is tudja elolvasni őt egymás mellett, segítsétek ki egymást, és lehet bibliát vásárolni majd az alkalom végén a könyvesasztalnál, hogyha van bibliád, akkor bátorítalak, hogy legközelebb hozd el magaddal is, így tudj részesedni még gazdagabban az Isten igének áldásából. Mert jó olvasni is az igét, nem csak hallgatni. Zsidókhoz írt levél 11. rész 32-40. vers. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúból lettek győztesekké, hősökké, idegenek seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Hú, milyen dicsőséges dolog. Uram, mind akarom, mind szeretném. De lássuk csak. Másokat viszont megkínoztak. Akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket is és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardére hányták őket. Jók és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztákban, a hegyekben, ballagokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken a hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Egy kicsi részt olvastam el a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, amelyre utal vissza a 12. rész, hogy ezek azok a bizonyságtevők, mártírok, mártírok, tanúságtevők, akiknek a fellege körülvesz bennünket, akinek az élet példája bizonyság, hogy mondjam, történelmi tény, hogy ezek az emberek mindvégig kitartottak. Ezek az emberek annyira szerették az Urat, hogy csodákat, jeleket éltek meg. Isten együtt tudta kimondani dolgokat, Isten együtt tudta kimondani a természet erőivel szemben dolgokat, Isten együtt tudta kimondani az ellenséggel szemben dolgokat, Isten együtt tudtak megindulni és megmozdulni, csatákat nyerni, betegekért, hogy halottakért imádkozni, akik föltámadtak vagy meggyógyultak, ellenség erejét futamították meg, mert Isten együtt tudtak szólni és cselekedni. Ezek a bizonyságok ott vannak. Ezek az emberek éltek és meghaltak hitben. Ezek az emberek annyira szerették az Urat, hogy halálukig, azt mondták, a legnagyszerűbb dolog Istennek szolgálni. És ezek milliónyian vannak. Milliónyian, százmilliónyian vannak, akik előttünk éltek, és azt mondták, én mártír leszek az Úrnak, tanúságot teszek róla, hogy Isten jó, Isten hatalmas, Istennél nincs nagyobb. Ezt az Istent akarom szolgálni. Mint halálig. Győztesek voltak. Hatalmas diadalt arattak. Hitük megnyilakozott, megmutatkozott a dicsőséges szabadulásokban. Ó, halleluja. De van egy másik csoport, akik másképpen voltak tanúságtevők. Másképpen lettek mártíroszok, mártírok. Akik pontosan abban mutatták meg Isten iránt való elkötelezettségüket, hogy üldözésben voltak, és nem adták fel. Bújdosniuk kellett, és nem tántorodtak el. Megkorbácsolták őket, és nem tagadták meg az Urat. Ketté fűrészelték Ézsaiás, bebújt egy faodvába, és nem tagadta meg az Urat. Fogták egy fűrészt, és ketté vágták a fával együtt, és nem tagadta meg az Urat. Mindvégig kitartott, mert azt mondta, Istennek szolgálni a legnagyszerűbb dolog, akár életemben, akár halálomban. Tanúságot tett arról, hogy egyedül az élő Istennek való szolgálat az értékes, és nincs más Isten, akit lehet szolgálni, és nincs ember a földön, és nincs semmilyen hatalom a földön, amely felérne az Isten szeretetével és jóságával. Amen. Ezek történelmi tények. Nem bibliai mesekönyv, hanem bibliai kijelentés, tanúságtétel. Utána tudsz olvasni történelmi leírásokban, feljegyzésekben, nem csak a Bibliában. Ezek a tanúságtevők bizonyosan tettek arról, hogy egyedül az Úrral jó élni. És nem beszélünk azokról a százakról és ezrekről, akik a római császárok idejében keresztre feszítve, szurokkal lekenve égtek el az Úrért, és nem tagadták meg az Urat. Vagy akkor az ezrekről és száz ezrekről, akik a római arénákban, cirkuszokban lettek vadállatok martalékává, és Isten dicsőjétben magasztalva haltak meg örömben. És közben megtértek római vezetők, jártak a börtönökbe kérdezgetni, mint Pál apostol is mentek emberek, és kérdezgették. Megtértek a parancsnokok körülötte, akik őrizték Pált. Mert bár bilincsben volt, de Isten igéje nem volt bilincsben verve. Eljutott az emberek családjaiba, megtértek asszonyok, és elkezdtek tekintés családokba az asszonyok szolgálni az Úrnak. Vagyonukból, imáikkal, könyörületességükkel, adományaikkal, szegények felé való szolgálatukkal. Jézusnak is voltak ilyen asszonyok, akik az előkelőek házából származtak, és szolgálták az Úr Jézust. Tehát ezek tények. És azt mondja a Biblia, kedvesem, ezeknek a fellegei, tehát nem bárányfelhő, nem kis felhőpamacs, beborítják az éjszeget. Akármilyen messze nézel, akármennyi előre, vagy hátra nézel. És a mostani tanúságtevők itt ülnek ezeken a székeken. A mai idők Ráhábjai, a mai idők Józsué-i, Gedeonjai, Sámsonjai, Sámuel-jei, Dávidjai. Itt ülnek ezekben a sorokban Péteré, Jakabja, Jánosai, akik most van lehetőség arra, hogy mártíroszok legyenek, dicsőségben vagy szenvedésben, de mindenképpen dicsőséges módon. Mert a halála dicsőséges volt. Jézus maga mondja, ti vagytok a profétáknak síremlékeket állítotok, pedig ti öltétek meg őket. A ti apáitok ölték meg őket, és elismeritek, hogy örökösei vagytok a gyilkosoknak. Ezek az emberek fölismerték, bár apjuk megölték a profétákat, de fölismerték, Isten szerint való szolgák voltak, mert mindaz, ami profétáltak, igazzá lett, és ámenné lett. És úgy történt, hiába viszkedett a fülük, hiába nem tetszett, és megölték őket, Isten tanúságot tett mellettük. Ugyanis hadd mondjam neked, az Isten mellett tanúságot tevők mellett, az Isten tesz tanúbizonságot. Amen. És az Istennek kedves a szentjeinek a halála is, de az élete is. Halleluja. Tehát ez a két oldal. A mártirok, a tanúságtevők ma is élnek, itt vannak közöttünk. Nem biztos az a legnagyobb szenvedés, amikor azt kell kiállnod, hogy megkorbácsolnak és megvernek és börtönbe zárnak. Lehet a sokkal nagyobb szenvedés, amikor attól kapsz gyalázatot, és attól kapsz bántást, aki azt mondja, hogy testvérem lenne az Úrban. Keresztény lenne, hívő lenne, és oldalba döv téged, elkezd negatívan beszélni rólad, vagy talán a szeretteid mondják, bolond vagy te, mit akarsz te Jézussal, nem vagy te normális, elmenne neked az eszed, és gyötrődsz a lelkedben, mert fájnak a kapcsolatok, amiket megrontott a gonosznak ilyenfajta munkája, hogy nem akarják elfogadni azt, aki benned él, akit te nagyon szeretsz. És aki által jobban szereted a szeretteidet is. Mert a hívő ember, azt mondja a Biblia, hogy az állatjával is jól bánik. Tehát még a hívő embernek a házi állata is észrevesz, hogy megtért a gazdája. Hát nem belerúg, hanem megsimogatja, akinek olyan szokása volt. Nem, hogy a szerettem, édesapám, édesanyám, gyermekem, férjem, feleségem, nagybácsi, nagynéni, unokatestvérem. Nehogy ők ne vennék észre, hogy én az Úré vagyok. Hogy másképpen viszonyulok hozzájuk, nem róvom fel a rosszat, bár nem örülök hamisságnak sem. Amen. Tehát azt mondja itt a Isten drága igéje, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek, a mártíroszoknak, a mártíroknak ekkora felege lesz körül. Tehát ezért tehát, kedvesem, te is, akit a mártíroknak, akik hűségesek voltak, mint halálig. Tehát azért ne feledd el, amikor az embereket élet-halál elé állítják, azért ott kiderül, hogy mit gondolnak igazán. Amen. Az emberek nem szoktak meghalni a dolgokért, amikről nincsenek meggyőződve, vagy az jó. Így van? Még a fanatikusok is valamilyen módon meggyőzik őket, hogy azért a célért, amiért mondjuk fel kell robbantani valamit, vagy valakit, meghaljanak. Nyilván ez nincs köze a mindenható Istennek, mert az Isten nem a halált akarja, még a bűnösnek a halálát sem akarja az Isten, hanem hogy a bűnös megtérjen, és éljen. Amen. Tehát ez egy másik Isten. De fanatizáltak ezek az emberek, és azt gondolják, hogy jó, amit tesznek. De egy normális ember, aki nem fanatikus, nincs bekattanva, hanem beszélgetsz vele, és látod, teljesen normális, éri az életét, gyerekei vannak, és dolgozik, munkahelyen, meg normális emberi kapcsolatai vannak. Ezeket a kapcsolatokat azonban áthatja a Krisztusi szeretet. Amen. Tehát teljesen azt mondja, hogy teljesen normális vagy. Bizony dolgokat másképpen csinálsz, érdekelne, hogy miért, de lehet vele beszélgetni. Normális vagy, nem. Tehát nem ilyen. Most meghalok. Tehát ezek az emberek nem így haltak meg, vagy nem így diadalmaskodom, hogy győzni fogok, és elmondja ez lesz, és akkor majd hinni fog benne. Hanem egyszerűen Isten átváltoztat a szívüket, és a szívükkel megragadták Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét, és azt mondták, Uram, kihez mehetnék? Örök élet beszéde van nálad. Te vagy az Isten fia. Nem megyünk mi sehova. Tehát meggyőződtek róla, hogy ezért születtek erre a világra, hogy visszataláljanak a teremtő Istenhez. De hogy akarnak ők már sehova menni tőle. Elszük ágában is megtagadni az Urat. Mert szívükbe zárták az Istennek a szeretetét és beszédét, hogy ne vétkezzenek az Úr ellen. Amen. Tehát hadd mondjam neked, hogy ezek az emberek már túl vannak dolgokon, amivel te még benne vagy, én benne vagyok, vagy még előtte vagyunk. Amen. És megtartotta őket az Úr? Megtartotta mindet? Na, hát olvastam egy csomót, meg még ki is maradt egy rengeteg ember, akit a Biblia kijelentéseiben olvashatsz, és számtalan milliónyi, százmilliónyi hívő ember, aki a Földön csak a kereszténység időszakában, a Krisztus kereszt áldozatára nézve lett, Krisztus követő hívő emberré, keresztények lenni, azt jelenti Krisztusi, Krisztus követő. Amen. Nem baptista, református, katolikus, vagy evangélikus, vagy pünkösdi, vagy valami, hanem kereszténynek lenni azt jelenti Krisztus követő életet élni. Amen. És Krisztusban találok meg egy helyi közösséget, ahova az Úr elvisz engem, hogy bekapcsolódjak, beépüljek. Na, tehát tanúk, mártírok fellegei vesznek körül, 38. vers, 11. részből, akikre nem volt méltó a világ. Ezek olyan emberek voltak, hogy olyan életet éltek, Istennek olyan tanúbizonyságai voltak, hogy nem volt méltó rájuk a világ, mégis vagy győztek, vagy vérüket adták, és úgy győztek. Vagy csodák és jelek ereje által győztek, hogy az életüket adva győztek. És azzal diadalmaskodtak, hogy az emberek nem értették, hogy lehetséges ez, hogy az ember így hal meg. Ugyanis egy hívő embernek a halála is dicsőséges, és hadd mondjam neked, az Úr, ha nem jön vissza a te életedben, neked egy dicsőséges halált akar adni. Amen. Dicsőséges halált akar adni, amelyben megdicsül az Úr neve. Hogy milyen módon, ezt most nem szeretném erről foglalkozni, ki hogy fog meghalni, hogy fogja átlépni a ennek a látható világnak valóságos területéről, az eljövendő láthatatlan világnak a valóságos területére az ajtón, mint halálon, hogy még át, azt nem tudom, de arra bizonyságok vannak, hogy mindaz, aki Krisztusban volt, sok nyomorúság, harc, háborúság, győzelmek, dicsőségek közepette is, de amikor el kellett menniük ebből a világból, azt mind úgy ment, hogy tudom, hova megyek. Több példát hallok, mondja a szeretnének, engedj el most már, mert vágyom hazamenni az Úrhoz. Apósom is ezt tapasztalta, amikor megtért, nagyon friss volt az a hite, ami született benne, és azt mondta, vágyom már hazamenni az Úrhoz. Igazán 2-3 héttel korábban adta át a szívét őszintén Jézus Krisztusnak. És megszületett benne 2-3 hetes keresztényként ez a bizonyság, hogy haza megyek az Úrhoz. Amen. Sem egy gyalázatos halállal kellett meghalnia, mint a pogány élete idején, hanem dicsőségesen ment el az Úrhoz, rendezve a kapcsolatait, feleségével, családjával, imádkozva, nem Isten gyalázva, öklétrázva, hogy miért lett beteg, meg stb., hanem békességben. Dicsőség az Úrnak ezért. És sorolhatnám példákat. Moody, akinek nagyon nagy hatása van a élettörténet, életrajz, aki már szintén elment ugye rég, de azt mondta, mikor készült elköltözni, azt mondja, eljött az én megkoronázásomnak a napja. Szóval megyek az Úrhoz, és megkapom a győzelmi koszorút, koronát. Így halt meg, azért ez nem semmi. Azt mondja az Isten igéje, eljött Jézus Krisztus, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól félelem miatt egész életükben rabok voltak. Amen. Halál, hol a te diadalod? Hol van a te fullánkod? A halál ereje a bűn, de a bűnünk ki van fizetve a Golgotai kereszten. Ezért nincs már ereje a halálnak, és nincs már ereje a bűnnek, és így nincs ereje a sátánnak rajtad, ha Krisztusban vagy. Ha nem vagy Krisztusban, akkor lehetsz a Krisztusban, hogy őt befogadod a szívedbe, neki adod életedet, és elfogadod, hogy Jézus Krisztus a te bűneidet szenvedett és halt meg a Golgotai kereszten, hogy neked ne kelljen szenvedni, és ne kelljen a pokorra jutni. Tehát megízlelni a Biblia a halált második halálnak nevezi. Kétféle halálról beszél a Biblia. Egyik halál az, amikor átlépsz a látható világból az Isten világába. A második halál pedig az, amikor az emberek az örök halálba kerülnek, a pokorra jutnak, és szenvednek, gyötrődnek. Ezt nem ízlelik meg a hívő keresztények, akik hisznek Krisztusban. Tehát a második halál már nem lesz osztályrészük. Az első halál mindenkinek lesz, aki nem éli meg a Krisztus elragadtatását, Krisztus által elragadtatást. Ugye múlt héten hallottunk róla, hogy azok elváltoznak egy szempillantással, egy dicsőséges testet kapnak. Azonban ezt nem érjük meg, akkor ezt a romlandót le kell vetni, amely visszatér a földbe, annan vétetett, és az Úr majd gondoskodni fog a feltámadáskor egy új testről. És ez nem egy mese, az Isten igének kijelentése, és mindaz, ami eddig bizonyságként megállt, és úgy lett, ez is így lesz. Nem beszél arról, hogy Jézus halálakor föltámadt néhány ószövetségi szent, és elkezdtek prédikálni Jeruzsálemben. Azt hiszem, Máté evangéliumot eszerű tanúbizonyságot. Nem sokat beszél róla a Biblia, de elég érdekes, hogy Jézus ugye mondta az első kévét hozza a Krisztus, tehát hozta az Ábrám kebeléről azokat a Krisztusban meghalt első zsengét, a szenteket, és azok prédikáltak a Jeruzsálem utcáin. Elég érdekes lehetett szerintem a jeruzsálemieknek. Tehát ezért nem tértek meg, tehát mindannyian, de hála az Úrnak, hogy pünköskor mindegy 3000 lélek csatlakozott a gyülekezethez. Na, azt mondja, nézzük csak. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Teher, az az akadály. Tegyünk félre, tegyünk le, ugorjunk át. Teher vagy akadály, Biblia szerint halom, súlyos teher, vagy egyre halmozódó, előttünk emelkedő nehézség, probléma, domb, ami akadály abban, hogy tovább haladj az életben. De azt mondja az Isten igéje, hogy ezeket az akadályokkal számoljunk le, tegyük le, toljuk el, tegyük félre, ugorjuk át. Zsoltárban azt olvassuk, hogy hit által, mondja Dávid, a kőfalon is átugrom, és nekirontok az ellenség táborának. Amen. Azt mondja az Isten igény, amikor gondolkodsz azon, hogy hívő emberek kitartottak, mint halálig, győzelmeket, dicsőséget értek el, vagy így, vagy úgy, mindenképpen dicsőség volt. Akár szenvedésekben, akár nagy emberileg siker, de hadd mondjam, hogy melyik értékesebb, azért azt nem biztos, hogy meg tudjuk itt ítélni. Tehát, de az Úr mindenkinek adott megfelelő erőt, megfelelő időben, megfelelő helyen. Amen. És átmentek győztesen. Azt mondták, nem érdemes másban bízni. Nem mondták, hogy most már sok az ára ennek, megtagadom az Urat, az kész. Azt mondták, nem tagadhatom meg, hát elvesztem az életemet. Hát nincs fontosabb, drágább nekem, mint ő. Azt mondja, hit által tegyük félre ezeket az akadályokat. Tehát gondolkodj azokon, akik megfutották a pályát, győzni tudtak, akik ugyanolyan emberek voltak, mint ti, és megálltak, és győzelemre mentek az Úr ereje által. Amen. Nézzetek rájuk, azt mondja. Figyeljétek őket. Másik helyen mondja a Biblia, nézzetek életük végére. Hogyan futották meg a pályát? Ezért különösen szeretem az idősebb szolgáit az Úrnak hallgatni. Kovács Géza bácsit hallgathattuk Isten kegyelméből a múlt héten, ugye? Ő azért már több van mögötte, emberileg mondom, mint előtte. És az az eszencia, ami benne van, az a kimondott igéknek a mögötte lévő bizonyságok sokasága, azért az súlya van. Amen. És azt mondod, ez egy hiteles ember? Látod az elmúlt 70 évét? Mind végkitartott. Ó, egészen érdekes számomra, hogy milyen Istenbe hisz ő. Hadd nézzük csak, hogy volt ilyen sikeres élete? Hogy ment át nehézségen, próbálkozott győztesen, hogy még mindig itt tart, és boldog, örömteli, nem besahonyolt, megkeseredett élete van. Bár őzvegyen él, de boldog, szereti az Urat. Tudja dicsérni, magasztalni őt. Hogy lehet ez? Aha, akarom megtudni a titkát. akarom megérteni ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy megkörnyékező bűn. Bűnnel kapcsolatban szerintem nem kell sokat beszélnünk, de a megkörnyékezésről azért pár szót hadd szóljak. Minden irányba keresztezni, akadályozni a futót. Olyan, mint akkor szaladnál, és akkor minden irányból keresztbe kasul a te utadon, keresztbe kasul, akadályokat borítanak az utadba, hol gátugrás, hol át kell ugranod a vizes árkot, hol a hegyen kell átugranod. Tehát minden irányból akadályoztatva lenni, azt jelenti, ez a megkörnyékezés, akadályoztatás, körülvenni, bekeríteni ezt az embert, körbevenni, körben gyűzsögni, így át kelljen törni ha az ellenség táborán. Ezt jelenti a megkörnyékezni. Minden módon akadályozni a futásában, ne legyen győztes, ne legyen sikeres, ne fusson be a célba, akadályozni, mert botoljon el, adja fel. De mi nem adjuk fel. De mi nem adjuk fel. Mert látjuk azokat, akik nem adták fel és győztek. És bár az életük bizonyos szakaszát, ha beletekintünk, amiről a Biblia is tanúságot tesz, a könyvekben olvashatjuk, életrajzi könyvekben. Látjuk, voltak időszak az életükben. Ha akkor láttuk volna őket, azt mondtuk volna, hű, hát érdemes. Érdemes hívőnek lenni. Igen, ám lehet eltelt egy nap. Vagy egy év, vagy 10 év, vagy 20 év. És igazolódott az ő hitük. Bizonságot nyert, hogy Istenben bíztak. És győztek. Amen. Tehát megkörnyékezni azt jelenti, megkörnyékező bűn, hogy gáncsot vetni, akadályozni, körülvenni, bekeríteni. Legalább 3 területen próbálkozik a körülötted élő világ, és a benned élő világ, hogy gáncsot vessen, akadályozzon, körülvédjen téged. A tested, a világ és az ördög. Ezen a 3 területen vagy ilyen akadályoknak alávetve. A testen azt mondja, megfeszítem az én testemet. Halálba adom az én testemet Krisztussal, mert testemből nem származik semmi jó. A test önző. Ugye a test kívánságai szársz, a test kívánságai, vágyai, kielégítése szomjaznak. Elvenni, megszerezni, leigázni, uralkodni. Erre törekszik a test. Azt mondja Pál apostol, meghalom. Halálba meghalok magam számára, hogy éljek a Krisztusnak. Halálba adom a régit, hogy élhessek az újnak. Krisztus együtt keresztre vagyok feszítve. Hogy a Krisztus ereje is bennem lakozza, működjön és cselekedjen, dolgozzon. Amen. Tehát azt látom, hogy a hívő ember életében nem feltétlenül csak az ördöggel van ez az akadályoztatás meg, hanem a testünk kívánságai, szenvedélyei, az apáinktól örökölt hiába való gondolkodásmódunk néha előtörnek, mechanizmusok, reflexek, amit otthon láttunk a szüleinktől, családunkban, amik nem jók, nem az ige szerint való, de mechanizmusokként megjelennek az életünkben, test életünkben. Aztán jön a világ, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés. Mindez a világtól van. És ebben nincs meg az atya szeretete, hanem arra van, hogy eltántalítson az atya szeretetétől a szívedet, és más dolgokba szeress bele. A szemed nagyra vágyását kövesd. A tested kívánságai kövesd. Kérkedj az élettel, bizakodj el, magadban bíz. Majd én leszek az Isten. Majd én tudom, mit kell tenni. Arra próbál számtalan izmus, vallás, tanfolyam bátorítani téged, hogy hozz ki magadból a jót. Szegény Kant ezzel nem tudott mit kezdeni. Sok mindent leírt, filozofált, keresztény háttérből indulva pedig. És azt mondja, egy dolga nem tudok mit kezdeni. Azt gondolom, az ember jó, és elő lehet belőle hozni a jót. Egy dolgot nem értek. Honnan van a bűn? Ha az ember jó, honnan van a bűn? Ezt nem értem. Szegény, csak a bevezetés kellett volna elolvasni a Bibliából, és megértette volna csak 3 fejezet a Genesisből, és rengeteg okoskodást megkímélte volna magát. Talán hinnie kellett volna abban, hogy Isten megtapasztalható. Isten nem a racionalizmus által, a saját elménk által létrehozható valóság, hanem önmagát kijelentő, létező személy, aki él, független attól, hogy mit gondolok róla, vagy mit nem gondolok, mit hiszek róla. Isten nem attól él, hogy én hiszem, hogy ő van. Kedvesem, hát nem a mi hitünk hozzá létre Istent. Isten teremtett minket. Nagy különbség. És akkor tudok teljes lenni és boldog lenni, ha visszatalálok a teremtőmhöz. A forráshoz. Erre áhítodik és szomjazik minden ember szíve. ezért boldogtalan olyan sok ember ma a Földön, Magyarországon is, mert nem talált vissza a forrásra, a Teremtőhöz, az Istenhez, a forrásra, az Atyához. Nem tapasztalta meg az Isten atyai elfogadó, feltétel nélkül elfogadó, gondoskodó szeretetét, amelyet alig vár Isten, kiöntsön mindazokra, hogy Krisztus Jézus vére által, áldozata által bűneiket megvalva visszatérnek ő hozzá. Tehát, és jön az ördög, a sátán, a sötétség világának ura és királya és világbírója, aki démonaival, sátáni angyalaival minden megtesz azért, hogyha lehet, a választottakat is eltántorítsa, eltéveítse. A 99 vagy a 100 közül az egyet, ha meg tud, akkor már örül neki. És akarja a testkívánságait, a világ bombázásait felhasználva, különböző szellemi erődítményeket, hatalmasságot felhasználva az embereket leuralni, elméjüket megfogni, szívüket megfogni, és Isten ellen való lázadásban tartani kívánja. Ugyanis az ember, hadd mondjam neked, születésétől fogva az Isten elleni lázadásba születik meg. Szoktam mondani ilyenkor, hogy nézd meg a gyereket, mindig jóra tanítjuk, és mondjuk, hogy ez mit, hogy kell csinálni, és mi az, ami megtanul a gyerekek először? Nem! Igen, mondják néhányan bátortalanul, te is így csinálta szerintem, meg én is. Nem! Szerintem ő se érteni, hogy miért nem, meg te se érted, mikor a szülő vagy, hogy miért nem, de... És akkor meg kell próbálni meggyőzni a gyereket, hogy de igen. És ennek a meggyőzésnek vannak fokozatai. És vannak különböző módozatai, amely sokféle, tehát most nem ez a témánk. Jó. Menjünk tovább. Megkörnyékezésről beszéltünk. A bűnnek a megkörnyékezéséről. Tehát azt látod, hogy ezek gáncsot vetnek neked. Szüntelen, hogy szaladnál az utadon. Tehát figyelj! Hát te olyan keresztény életet akarsz, hogy mint a olimpiai bajnokságon, hogy egyetlen akadás nincs, úgy akarsz gátot futni, hogy nincs gát. Ilyen keresztény meglepődik, hogy elindul futni, jaj, megint egy gát. És akkor csodálkozik rajta, hogy a gátfutásnak indult, arra készült, de mit keresek itt a gátak az útba? Hát teljesen meglepő számomra. És tudod, az a érdekes, hogy a gátfutásnál és az első méterek, azok simák. És bizonyos idő után jönnek ezek a gátak, amiket át kell ugrani. És a tapasztalatlan, hogy borogatja a gátakat. Össze kell szedni utána, és akkor lesorolja magát, és végig gondolja, hogy ezt nekem nem mondták, dehogy nem mondták, csak nem figyeltél oda. Mikor az iskolában ezt tanítottál neked a Szentlélek. Tehát ezek a dolgok folyamatosan megpróbálnak megkörnyékezni, körülvenni, akadályokat gördíteni a te futásodban. Hogy ne tudj futni olyan gyorsan, vagy elbotolj, eles, eltántor, hogy feladd. Hogy is van, itt írtam egy mondatot egy kollégámnak a irodájába olvastam. Akik győznek, nem adják fel. Akik feladják, soha nem győznek. Ez nagyon nagy igazság szerintem. Nem Bibliában benne, de teljesen jó. Akik győznek, azok nem adják fel. Nem így van. Hát láttál olyan olimpiai bajnokot, aki feladta fél távnál? Ha kérem, hát ne izéljenek már, akadályfutás, akadályok, hát ne röhögtessünk már, melyek haza? Hát általában nem ezeknek szokták a nyakába adni a medálokat. Igaz? Akármilyet is, tehát nyilván az arany a cél, nem? Tehát mindenki szerint győzni akar, hát ne is álljon a rajthoz, hogyha nem akarsz győzni. Hát figyelj, nehogy azt gondolt, hogy neked kisebb ajándékra, kisebb jutalomra van szükség, mint Pál apostolnak. Hát ne gondolj ilyen butaságot. Pál azt mondja, tekintse meg jutalmazásra. Előre, neki feszülve, a győzelemre. Úgy fuss, mint aki győzni akar. Kereszténységben nem egymás ellen versenyzünk, hanem magunkkal. Magunkat, a világot, a sátát legyőzni, ez egy kihívás. A megkörnyékezésnek az akaráin átugrani, ez egy kihívás. De lehetséges. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Azt mondja a Biblia, hogy álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Álhatatosságról sokat lenne beszélni, csak néhány szó hozzá. Kitartás, tűrés, türelem. türelmes folytatás, folytonosság. Zátorosságban, de benne van a kitartás, a tűrés, a türelem. Türelmesen hozzáállni a dolgokhoz. Oké, elborult kettő. Hú, álljunk csak, mit rontottam el? Valami a technikával van majd. Nem emeltem fel elég a lábamat. Nem ugrottam elég magasra. Túl hosszút akartam ugrani egyből. Ha maradunk a gátfutásnál, nem vagyok gátfutó edző, én is a tévéből ismerem ezt a sportot, tehát így értsétek, csak példaként használom ezt a képet. Tehát valami nem stimmel. Türelmesen, na nézzük csak meg, hol botlottam el? Hú, megütöttem magam. Na nézzük csak, valami oka, majd nem győztem. Mert én győzelemre vagyok elhívva. Látom a mártírokról, mártíroszokról, hogy igen, ők győztek. Amen. Ezek a bizonságtalanok, tanúságtalanok győztek. Tehát valamit nem jól csinálok, ha nem vagyok győztes most ebben a helyzetben. Valami nem stimmel. Na keresjük csak meg. Á, magasabbra kell ugrani. Meg jobban föl kell hozzá lábamat. Á, talán megengedtem magamnak valamit az életemben, a testi életemben. Talán a világi befolyásra engedtem. Az ördög rászedett. Ne fog mindent az ördögre. Ez három területről beszél, és kétharmad, amiről te tehetsz. És egyharmad, amiről nem. Tehát az ördögnek való engedelmességben is te vagy a döntő, tehát te fogsz dönteni, hogy engedsz neki vagy sem, de az te nem tudod befolyásolni alapvetően minden helyzetben és minden esetben. Több minden mondhatnék, bemegy egy helyre, ahol démonikus erősségek uralkodnak, varázslás, báványimádás, pénzimádat, önimádat, perverzió, parázasság, tisztátalanság, de valamilyen szellemi erősség uralkodik, az mindenképpen fog harcolni ellened. Mert ott van benned a Krisztus, akit utál, gyűlöl, és próbál harcolni veled szemben. De nagyobb, aki benned van, mint aki világban van. Amen. Azt mondom, hogy Jézus nevében távozz tőlem. Ugye Jézus jön már ennek a világnak a fejedelme, de bennem, mit mond Jézus? Nincs semmije. Tehát jött az ördög, kerülgette Jézust, próbált gáncsot vetni neki, próbálta kísérteni, próbálta támadni, próbálta testén keresztül megtörni, próbálta imádatra bírni, próbálta hatalommal, és nem tudta. Azt mondja, ezt nem talál fogás rajta. Kicsúszott a kezéből. És azt kellett végignézze, a 40 napi böjtje után Jézusnak olvasd, az evangéliumok elején van meg leírva, Máté, Márk, Lukácsban. Olvasod ezeket a 40 napi böjtjét Jézusnak, és azt látod, hogy 40 nap után végig kellett nézze az ördög, hogy mi történt Jézussal. Kik szolgáltak neki? Angyalok jöttek le a mennyből, és elkezdtek szolgálni Jézus felé. Gondolj bele, az ördögöt majdnem kitölt a rossz nyavaja. És azt mondja, el kell hagyjam egy időre, míg nem találok következő alkalmas szituáció, amikor meg lesz törve a teste, a lelke. Az érzelmeiben gyötörve, ez a testében fájdalmat fog átjárni, meg fogom próbálni megtörni, mikor meg lesz törni, mikor abban a helyzetben ezt úgy látom, kiszolgáltatott lesz, akkor adok neki. És közben pedig a minden erő, sátán ment, nem is démont küldött, vagy nagy fejedelmeket, vagy hatalmasságokat, vagy hatalmasságokat, fejedelmeket, maga a sátán ment oda, és végig nézze, hogy miközben el kell spurizni, visszafel nézett, és akkor látta, hogy az angyalokat hódolnak Jézus előtt, szolgálnak, táplálják, az isteni hódolat, imádat, dicséret, oda megy Jézusnak a lábaihoz, és az ördöget majd megette a rossz nyavaja. És pedig mi nem tudta, hogy ennél csak rosszabb jön a számára. És akkor eljön a pillanat, amikor megvan törve Jézus, szenved a Getsemáné kertben, gyötrődik, rászakadnak a bűnöknek a terhei, szembesül az, hogy el fog szakadni az atyától, a te bűneid miatt, az én bűneim miatt, hogy gyötrődik és szenved, és akkor azt mondja ki az ördög, na, nem fogod kiindítani ezt a poharat, hát szeret téged az atya, nem, hát miért kéne elválsz annyira az atyától, ó, Isten fia, ne itt ki azt a poharat. És akkor Jézus azt mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mert szenvedek. Én nem bírom ki inni ezt magamtól, atyám. Én borzadok attól, hogy átéljem azt, hogy nélküled vagyok, hogy a te jelenléted nélkül kell élnem. Hogy megéljem azt, amit ezek az emberek milliói, százmilliós, milliárdjai élnek a földön. Hogy nélküled vannak. és elpedeznek, és szomjadoznak, és hervadoznak, és kínlódnak, küszködnek, próbálnak boldogságot összekaparni, szerencsétlen módon. Atyám, de ez borzalmasan nehéz, az ördög mulóvált. Csak azt mondja az atya neki, fiam, itt ki. És Jézus azt mondja, de legyen meg a te akaratod. Atyám, legyen meg a te akaratod. Megteszem. És akkor a kereszten is, ha Isten fia, mutassa meg, jöjjön le a keresztről! Szóval az egyik lator, menj meg magad meg minket is, ha te vagy az Isten fia! És Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, atyám, én a te kezedbe teszem le a lelkemet. És ezt mondva, lelkét kilehelve, meghalt. Megrendült a föld, sötétség borult a földre, a templom kárpitja ketté szakadt, a százados pedig, aki mindezt hallotta és végnézte, azt mondta, valóban az Isten fia volt ez. Fölnézett Jézus Krisztusra, az ő tanúságtételére, és azt mondta, valóban az Isten fia volt ez. És megtért az ember. Fölismerte Krisztus tanúságtételében, hogy hiteles volt. Igaz volt. Mindaz, amit tanított, az élete vége tette rá a pecsétet. Földi életének ez a szakasza, mert harmadnapon dicsőségesen feltámadva bizonságot nyert, hogy minden prófétai beszéde Jézusnak igaz volt. Mondta, meghalok, de harmadnapra föltámadok. És így lett. Hát, nem olvasok egyetlen vallásnak prófétájáról se olyat, hogy megprófétálta volna, hogy megölnek, mikor nagyon sikeres volt, ne felejtjék, amikor Jézus ezekről beszél, többször beszél erről az evangéliumokban, de nagyon sikeres volt. Ezrek hallgatták őt. Tehát nem úgy tűnt, mint ha meg akarnák ölni. Még ezeket mondta, mikor a prófétált, és így lett minden. Áhatatosság. Előttünk lévő pályát, küzdelem, verseny, erőfeszítés, aggodalom, konfliktus, harc. Ezeket áhatatossággal fussuk meg. Fussunk át rajta. Győzedelmesen menjünk keresztül rajta. Aztán a második vers azt mondja itt, hogy nézzünk fel Jézus Krisztusra. Ugye említettem itt már a százados példáját, hogy felnéz Krisztusra, azt mondja, figyeld, figyelmesen nézd Jézust. Szemléljed Jézust. Mikor ezekben a harcokban benne vagy, csak szemléljed Jézust. Nézd meg, mit tett Jézus. Hogyan élt? Hogyan döntött? Mi lett annak az eredménye? Mi lett a gyümölcse? Nézd rá! Figyeld őt! Gondolkodj el rajta! Van ez a könyv, egy bizonyságtétel, a Mennyi ember, biztos többen olvastátok, a kínai ébredésről egy beszámoló napjaink eseményei. És igen, megdöbbentett, mikor azt mondta, hogy sok szenvedést kellett kiállni, a gyötörték, kínoszták, és egyedül egy dolog enyhítette a szenvedését. Emlékeztek rá mi? Akik olvastanak a könyvet? Azt mondta, amikor Jézusra gondoltam. Amikor felnéztem Jézus Krisztusra. Ez volt a fájdalom csillapítója. Kikapcsolt azt, ahogy érezte, hogy a fájdalomnak az elviselhetetlensége megszűnik. Amikor Jézuson kezdett gondolkodni. Csak egyedül ez segített neki. Fölnézni Jézusra. Fölnézni, azt mondja, hitnek a szerzőjére. A hit, a meggyőződés, a bizalom, a bizonyságtétel, a hűség fejedelmére, fővezérére, kapitányára, urára. Tehát a hitnek a fejedelme, kapitánya, győztes hadvezére. Kicsoda? Jézus Krisztus. És az mi a beteljesítőjére, tökéletessé tévő bevégzője a hitnek. Jézus Krisztus. Nem Ábrahám. Nem Ábrahámra kell nézned, mert nem ő töltötte be tökéletesen a hitet, nem ő végezte be a hitet, nem ő mutatta be a tökéletes hitet, tökéletes bizalmat a mennyi atyába, az Istenbe, hanem Jézus Krisztus, aki szerezte és betöltötte. Tehát Jézus Krisztus bemutatta, tanúságot tett, hogy igaz az Isten igéje, és lehetséges azt szerint élni és járni. Amen. Magatartásában, külső megjelenésében, szükségeiben, emberi teremtettségből fogva, az emberekben meglévő vágyaiban embernek bizonyult. Hát Jézusnak ugyanúgy szüksége volt ételre, elfogadásra, törődésre, autonómiára, szeretetre, mint bármelyikünknek. Ezekkel a szükségekkel született el a földre. Azt mondja az Isten drága igéje, hogy nézzünk fel Jézus a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, az öröm a héber, vagy a görögben a kára, az öröm, a kegyelem pedig a karisz. Ugyanebből fakad. Tehát az öröm és a kegyelem összekapcsolódó dolog. Tehát Jézus nem tekintett az előtte lévő örömre, amit azt is jelenti, hogy vidámság, nyugodt, békés öröm, boldogság, örömteliség. Tehát nem tekintett ezekre a dolgokra, ami a mennyben az övé volt. Hanem lemondott ezekről, hogy kariszt, kegyelmet gyakoroljon, ami azt jelenti, hogy örömteli adományt ajándékozzon neked, meg nekem. Hogy előnyben részesítsen. Hogy használhasson. Hogy jó téteményt adhasson, jó téteményt tegyen. Hogy szívességet adjon. Kedvezzen, megajándékozzon, örömöt adjon, nagy vonalú legyen veled, nagy lelkű legyen veled, bőkezű legyen veled. Amen. Tehát lemondott a káráról, az örömről, hogy kariszt kegyelmet gyakoroljon. Örömteli módon megajándékozzon. Halleluja. Jézus szívébe soha nem merült az föl, amikor szenvedett, hogy nem kellene. Ó, ezekért, Uram, hát látod, mit kiabálnak, Atyám. Hanem azt mondja, örömteli módon adta az életét oda. Hogy kegyelmet gyakoroljon, bőkezű legyen veled. Azt mondja, nézzél csak fel Jézusra. Hogyan élt ezeket a dolgokat meg? Hogyan ment ezeken át? Azt mondja, hogy vállalta a keresztet. Vállalni azt jelenti, alatta maradni. Keresztül menni, eltűrni, kitartani. Türelmesen elszenvedni. Ha-ha. Ho-ho. Hogy is van akkor ez a futás? Még a győzelem? Alatta maradni? Elszenvedni? Türelmesen kitartani? Miért kell felnézni Jézusra? A mártírokkal együtt? És a legtökéletesebbel? Ugye a csúcspontja az igének a Krisztusról feltekintés. Mert ő mindezt megtette. És amit én megtettem, ti is megteszitek. Sőt, nálamnál nagyobb dolgokat is fogtok cselekedni. Amen. Ezt mondja Jézus. Tehát azt mondja, én alatta maradtam, és győztem, te is alatta fogsz maradni, de az én igámat könnyűvé teszem. Boldogítóvá teszem. Az én terhemet könnyűvé teszem a számodra. Tehát már velem együtt kell hordoznod. Soha nem kell egyedül lenned. Jézus egyedül maradt. Atyám, Atyám, én Istenem, miért hagytál el engem? Éli álmas sabaktáni, hogy mondja a rámú Jézus a kereszten. Miért hagytál el engem? Neked soha nem kell ezt átélni. Neked minden terhet, minden futást, minden akadályt Krisztussal együtt lehet átvinni. És amikor leveszed a szemedet a hit szerzőjéről, bevégzőjéről, beteljesítőjéről, aki vállalta, tehát alatta maradt mindvégig, és nem vonta ki magát alóla, hanem győztesen megfutotta a pályát, akkor azt mondja az Isten igé, hogy győztes vagy. És menni fog. És sikerülni fog. És föl fogsz állni. És menni fogsz előre. És egész végig ki fogsz tartani. Amen. És meg fog segíteni Isten a féleddel való kapcsolatodban. A gyermekeddel való kapcsolatodban. A munkádban. Az anyagi dolgaidban. Az önmagad elfogadásában. A baráti kapcsolataidban. A kapcsolat építésben. A gyereknevelésben, az életpályád minden területén Isten áldást akar adni az életedre, hogy vele együtt fuss. Amen. Próbatételekkel együtt. Hát ugye, hogy mondja Péterre Jézusnak, Uram, hát mi elhagytuk házunkat, minden. Már a földön azt mondja, házakat, földeket, minden kaptok. Üldöztetésekkel együtt. Hát, hogy ez a tanítás így teljes. Tehát lehet, hogy házak, Uram, itt a háznak mindenki örülne, ugye? A üldöztetésnek már kevesebben örülnének. De Isten gondoskodik rólad, és meg is fog tartani minden körülmények között. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus ezen hozzáállása jutalmául Isten trónjának jobbjára ült. Legyőzze az akadályt mindvégig, az atyába vetett bizalommal, kitartva, hite beteljesedett, hite elérte célját. Amen. Megváltás hozott, megváltás szerzett a bűn alá rekesztett embernek, és föltámad dicsőségesen, utat nyitva a mennyországba. A kereszt és a feltámadás által. Amen. Tehát Jézus a fölnéz azt jelenti, hogy sikeres volt. Neki összejött, bejött, tehát jó úgy követni. Aki Jézus követi, be fog jönni neki az élet. Sikeres lesz. A hite eléri célját, ami Krisztusba vett. Amen. Ez tuti. Ez biztos, mert a bizonságtevők fellegei körülvesznek bennünket, tehát azok, akik ebben a hitben éltek, és Krisztus követték, és a kijelentést vették, akár az Ó, akár az Új Szövetségben, és hitáltal azt megragadta a szívük, szellemük, és odaigazították az érzelmeiket, a gondolatvilágokat, és ahhoz a kijelentéshez engedték, hogy hatás legyen a kijelentés az akaratvilágokra, az érzelmeikre, a döntéseikre, a lényük szívük legmélyéig, az érzelmeikre. Ezek győzni tudtak, és te is győzni tudsz. Amen. Te is győzni tudsz. A kegyelemről, az örömteli ajándékról, az Efézusi levélhez alapoztok. Néhány igét olvasnék. Aztán mi visszatérünk a harmadik vershez. Efézus 2:1-10. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez vagy szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek, tehát a haragfélnek lenni azt jelenti, hogy a kárhozatnak eltétetve élni, a kárhozat várományosának lenni, Isten haragjára várakozva, Isten haragja felé haladva élni ezekben a bűnökben és a bűnök miatt. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetért, amelyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyek világába ültetett Krisztusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. 7. vers így szólt, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztusban. Hát ez a kifejezés, hogy mérhetetlen gazdagságát, a kegyelméből való mérhetetlen gazdagságát nem tudta jobban kifejezni a Biblia. Ez úgy lehet érteni, hogy ahhoz, hogy győz, mondjuk dobni kell 15 métert a súlygolyóval. Ez a mérhetetlenség pedig azt jelenti, hogy dobtál 40 ezer kilométert. Tehát azt jelenti, hogy Isten a te iránt adó szeretetéből olyan mérhetetlen módon kiárasztotta az ő kegyelmét Krisztusban, hogy neked lehet, hogy 10 méter azon annyira szükség, hogy 40 ezer kilométernyit fekteted be a te életedbe. Annyira bőségesen rád áraszthat az Isten kegyelmét. Amen. Azt fejezi ki az ige. Miközben mélegeli az apostol, hogy hát miből is, hol is tartottunk mi? Mit is érne a mi életünk Krisztus nélkül? Hát olyan mérhetetlen nagy gazdagságot kaptunk, Istenem, tőled. Olyan mérhetetlen a kegyelmed rajtunk, Istenem. Nem érdemeljük meg. Annyira túl teljesítetted az elképzeléseinket, az álmainkat. elképesztő módon. Ha ezt nem így tapasztalod, akkor lehet elcsüggettél te lelkedben. Lehet kimentél a ter alól, elbotlottál az első vagy második akadálynál, ott fetrengsz az útszélén, és elfelejtetted, hogy a meccset még nem fújták le. Hogy a futam még nincs lefújva, hogy föl lehet állni, és utána a 12. részben pontosan arról beszél a Biblia, hogy megerősíteni a térdeket, lankadt karokat fölemelni, kegyelemben megerősödni, keserűség kifele, távozz Jézus nevében, nem engedek neked, megerősödök Krisztusban, és futok tovább, egyenest a cél felé. Hopp, egy akadály. Hopp, egy hegy. Hopp, egy ellenség. És akkor elkezdesz harcolni. És győzelem így. Egy olyan akadály, ezt még nem láttam. Gondolkodjunk csak ezen. Jézus. És miközben nézel Jézusra, azt mondod, hát, túl vagyok rajta. Észre se vettem. Ilyen könnyű volt. Megyek tovább. Érted? Vagy meg őszintén, mennyi dolog volt az életedben már, ami olyan nehéznek tűnt. Olyan rettenetesen kilátástalannak tűnt. Azt gondolod, hogy na, itt a világ vége. Rajtam már Isten se segíthet. Jaj, én feladom az egész hív életet. Csak valahogy a Szentlélek rávet, hogy na, te se gondolod komolyan. Tényleg nem. Gyerünk! És kezdtél nézni Jézusra, és akkor túl lettél rajta, és azt mondod, ez ennyire könnyű volt. Ennyire könnyű volt. Hát, akinek ilyen támasza van, akinek ilyen segítője van, akinek ilyen ura van, ilyen Krisztusa van, hát annak persze. Miközben néztél Jézusra, azt látod, hogy hú, ez ilyen kicsi volt. Hát nem is gondolok. És akkor van egy jutalmad, vagy egy tanítás, pontosan a Zsoltárból idézett hitugrásoknál. Hogy tudjátok, mi a jutalma annak, hogy átugrasz egy ilyen megépített halmot, ami ugyan akadály, az úgy is lehet érteni, hogy egy összehordott akadály. Tehát az ördög összehordja, összepakolja, összerakja, és építi. És minél többet válsz az átugrással, annál nagyobb fogod látni. Tehát minél jobban nézel az akadályra, a természet az, ennek az akadálynak, egyre nagyobbnak látod. És minél többet nézel Krisztus, annál kisebbnek látod őket. Tudod, hogy mi a jutalma, amikor átugrasz egy ilyen hitfalat? Így van, egy kis várakozás, de jön egy még nagyobb. Ó, halleluja! Igen ám, csak amikor odaállsz a kicsin mögött, akkor átugrasz a kicsit, és nem látod a nagyobbakat. Milyen jó, hogy nem látod. Halleluja! Feladnál az elején. De az Úr tudja, hogy mit bírsz. Az erőtökön való, túllévő próbatétel még nem értiteket. Isten azonban a próbatételekkel együtt elkészíti, kinyitja a szabadulásnak az útját. Amen. Semmi olyan dolog nincs az életedben, ami a nehéznek tűnik, ami túl lenne az, amit Istentől kaptál. Semmi. És ott van az ajtó, nyitva van. Csak lehet még sötétben tapadózol. Hol az ajtó? Nézd fel Jézusra, és megtalálod. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az ajtó. Amen. Ezt mondja Jézus Krisztus. Tehát meg fogod találni az ajtót, és át fogsz menni rajta, és akkor visszanézel, azt mondod, gondolj bele, ki az, aki legalább egy éve már keresztény? Halleluja! Na, mennyi olyan dolog van az életedben, mert visszatekintesz, és úgy végig gondol az életed, ami akkor nagyon-nagyon nehéznek tűnt. Borzasztóan nehéznek tűnt az életedben, és most visszagondolsz, és azt mondod, hű, hát most nagyobbak vannak. Kinek vannak ilyenek az életében? Néhányan megérték már ezt, jó van. Menjünk tovább, menjünk vissza a Zsidókhoz írt levélhez, és még egy verset megnézünk ebből az ige szakaszból. 12. rész, 3. vers. Gondoljatok rá, mármint Jézusra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Gondolni azt jelenti, hogy felbecsülni, megfontolni, fontolóra venni. Azt mondja, na kedveseim, gondoljátok csak jól végig. Fontoljátok csak meg, hogy mit tett Jézus értetek? Mit tett Jézus értem? Hogy győzött Jézus Krisztus? Hogy támad fel? Hogy hozott élet ki a halálból? Az apáitól örökölt testi életedből, a kívánságaidból, a halálra ítélt életedből, a halálfélelemből, a szorongásból, a depresszióból? Az hogy szabadított meg a szenvedélyeidből, a lelkisebeidből, a lelkisérüléseidből, a fájdalmaidból? Hogy hozott ő ki? Gondolj csak végig. Gondolkodj rajta. Kicsoda ő? Milyen hatalmas? Mennyire szeret téged? Mit tett érted? Fontold meg. Aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el, a szenvedés szó ugyanaz, mint a vállalta, kifejezés, ugyanaz a görög kifejezés, tehát ugyanezt jelenti, hogy alatta maradni, és eltűrni, kitartani, türelmesen elszenvedni, keresztül menni. Mi ment keresztül Jézus? A támadáson, amit elszenvedett a bűnösöktől. Kitől szenvedte Jézus ezt a támadást? A bűnösöktől, tehát tőlünk. Oké, hogy nem voltam ott fizikálisan akkor, amikor megfeszítették Jézust, és átütötték a kezeit, de szellemben ott voltam, mert az én bűneimért is szenvedett Krisztus. Aha. Hát ezt tőlem elszenvedte Krisztus, és annyira szeretett, hogy elszenvedte tőlem, és meghalt helyettem, és elfogadott engem. Ha annyira szeretett engem Jézus Krisztus, hogy bár én juttattam a keresztre, én köptem le, én gyaláztam, én ültem a kezeibe szegeket és a lábaiba szegeket, én döftem át az oldalát, én korbácsoltam meg, én gyaláztam és átkoztam. Gondoljak csak bele, és elfogadott engem, és megváltott engem, és szeret engem, akkor ne segítene nekem a szükségeimben. Hát gondoljad csak bele, aki alatta maradt annak, amit én tettem, fölvette az én bűneimnek a büntetését, és nem hátrált meg, hanem kitartott. Hát ne tartanak ki mellettem, amikor keresni akarom az ő akaratát. Akkor segítségül hívom az Úr nevét. Hát ne tartana meg engem. Hát dehogy nem. Hát gondoljak bele, aki a bűnösöktől ilyen módon elszenvedte a gyötrést, aki én vagyok, és szeretettel fordult fel, és azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik. Hát a szükségeimben, próbatételeimben ne jönne segítségre. Érted? A különbséget? Ellensége vagyok az Istennek. Harcolok ellene. Leköpöm, meggyalázom, megalázom az Isten fiát. Elutasítom az Isten fiát. Hit nélkül éltem az életet megtérésem előtt. Bűnökben, istentelenségben, vagy hamis vallásosságban, vagy jóságomtól felfuvalkodva. De Isten nélkül, Isten lázadva, passzívan vagy aktívan, vagy gyalázva Istent, vagy ellenállva szívem mélyén, de erősen neki. És meghalt helyettem. Hát ne segítene, amikor segítség hívom az Úr nevét, mikor én kérem, hogy segítsen. Amikor akkor segített, amikor nem is kértem, hanem elneszegültem. Hát ne segítene. Ne nyitnál meg a szabadulás ajtaját. Ne tartana meg. Dehogy nem. Gondoljunk bele. Elmélkedj ezen. Gondold végig. Azt mondja Isten igéje. Hogy a lelkedben megfáradva el ne csüggedj. Megfáradni, ellankadni, elenyedni, elájulni, bágyatnak, erőtlennek lenni, kimerülni. Azt mondja Isten beszéde, Isten igéje, hogy a lelkedben, köszönöm szépen, a lelkedben el ne lankadj, el ne ernyedj, el ne bágyadj, el ne ájulj, föl ne add, erőt lenné, kimerülté ne válj. Lelkedben, érdekes, psziché. Nem teuma, nem szellem. Ugye az ember hármassága, test, lélek, szellem. a lelkedben. Tudja az Isten igéje, hogy a lelkedben dúló viharok óriási befolyással bírnak a döntéseidre. A lelkedben dúló viharok. Nincsenek így gyerekek. Egy hölgynek a havi ciklus ideje, ami megviselőd érzelmileg, milyen befolyása tud lenni rá? Egy időjárási változás, hirtelen változás, milyen befolyása tud lenni az életünkre? Egy gyász, szeretünk elvesztése, milyen érzelmi fájdalmat tud okozni? Egy munkanélküliség, anyagi problémák. Mikor megcsalnak, vagy becsapnak bennünket, barátaink, vagy a társunk. Milyen fájdalommal tudja átjárni a szívünket, hogy ezek már erősebb dolgok. Mennyire befolyásolni tudja az életünket az érzelmeinkben, a gondolatainkban, az akaratvilágunkban végbe menő viharok. Igaz? Tudjátok, hogy a tengerek és az óceánok felszínén dúlnak a viharok, de a mélyén semmit nem éreznek abból. Mikor jönnek ezek a viharok az életedben, és elkezdsz ezekre koncentrálni, az érzelmeidre, és megrémülsz, hogy Isten, mit érzek? Olyan kilátástalanok érzem az egész helyzetet. Annyira félek, Istenem. Rettegek, szomorú vagyok. Hogy lehetek keresztényként ilyen szomorú? Hogy érhetett engem ilyen fájdalom? Annyira fáj, Istenem. Mit kezdek én ezzel? Akkor azt mondja a Biblia, nézz fel Jézusra, a hit szerzőjére és bevégzőjére, aki rád való tekintettel tőled elszenvedte, és tőlem elszenvedte a gyalázatot, a fájdalmat, hogy te lelkedben, pszichédben el ne csüggedj, el ne lankadj, össze ne ess, össze ne omolj. Hát ki az, akinek ilyen támasza van a világon, mint neked? Aki fordulhatsz a lelked viharaival is. Nem csak a szellemet szüksége, így a szellem az Istennel a közösség kapcsolatnak a legbelső szobája. A bensődben. Néhány helyen a Biblia szívnek nevezi, de ennél szóval a szív az tágabb dolog a Biblia kijelentései szerint, mint a szellem. Az érzelmeidben, a lelkedben Isten akarja, hogy a karisz által, a kegyelem által a kára, az öröm megjelenjen. Hogy azt mondd, hogy boldogító a te terhed, Uram. Könnyű a te terhed, Uram. Boldogító a te igád, Uram. Megértettem, hogy nem kell egyedül maradjak ezekben a helyzetekben, és nem kell elbújjak, Uram, a kétségeim miatt tőled és előled. Mert úgy gondolom, hogy nem vagyok méltó most hozzád, Uram, mert hát ilyen érzéseim vannak. Uram, nem kell elbújjak előled, hanem jöhetek hozzád ezekkel a viharokkal, és fájdalmakkal a szívemben, mert van nálad megoldás. Te foglalkozz az én lelkemmel, Uram. Halleluja! És itt nem a szellemedről van, hanem pszichédről, az érzelmeidről, a gondolataidról, az akaratvilágaidról. Arról is szól, hogy rossz dolgot akarsz. Odáig jutottál, hogy rossz dolgot akarsz. És ráébredsz arra, hogy ez nem jók. És ilyeneket akarok, Istenem, borzalmas. És ilyenkor az emberek megpróbálnak elrejtőzni az Istentől. Elrejteni a dolgaikat Istentől. És nem őszintén menjél Istentől, hogy hallottuk a Zsoltárban is, dicsőítés bevezetésében, hogy kiöntöm szívet az Úr előtt. Mert fájdalmak vannak bennem, kérdések vannak bennem, kétségek vannak bennem. Tanuld meg újra, vagy először kijönteni a szíved az Úr előtt, sírni az Úr előtt, nevetni az Úr előtt. Nem kell elfolytanod az érzelmeidet, hogy olyan erősnek láss, mert hát hívőként hogy lehet ilyen dolog bennem? Bizony lehet. Miért beszél a Biblia róla? Nem számít hány év vagy keresztény. A gyász, a fájdalom, az elutasítás, a félelem, az aggódás megkönnyékez téged is. Ne felejtsd el, ott is a futásnál, a pályánál azt is mondjuk, hogy az aggódás is benne van. Aggódás is megjelenhet az életedben, az érzelmeid szintjén mindenképpen. Hogy elkezd aggódni, és megdöbbensz rajta, hogy ismered az igét. Tudod az igét, hogy az aggódás pogányos szokása. Jaj, pogány vagyok, Uram. Jaj, nem ez a megoldás. Azt mondja, Uram, én rád nézek, mert tudom, hogy ez nem jó. De ez van bennem. Ez van most bennem, Uram. És elkezdett beszélgetni az Úrral. Tudod, azon veszem észre néha én is magam, hogy néha keveset beszélgetek az Úrral. Tehát keveset mondom el neki a dolgaimat. És arra jöttem rá most is, hogy Isten sokkal több minden érdekli az én életemből egyrészt, a másrészt sokkal jobb nekem is, ha több mindent elmondok neki. Csak beszélgetni vele. Ki beszélne a dolgaimat? Elmondani az érzéseimet. Beszélgetni, Uram, ez fáj nekem, de nagyon, és nem tudok vele mit kezdeni. Fáj nagyon, és kétségbe estem, Uram, tudom, hogy ez nem jó, meg én ezt tudom, de ez van bennem. Tudom, hogy a tenger mélyén békesség van, de én most a felszínen vagyok, Uram. Én most teljesen erre koncentrálok, ami a felszínen van az életemben, és ez nekem borzalmasan rossz. És fáj. És megtapasztalod azt, hogy Jézus azt mondja, némulj el. Vagy nem is mond semmit, csak kinyújtja a kezét. És a tenger elnémul. Csak azon veszed észre magad, hogy már nem is azt érzem. Hát olyan más, teljesen más ez a bennem lévő kavarodás, úgy lecsendesedett. De jó, hogy lelkedben el ne csüggedj, meg ne fáradj, el ne lankadj. Gondja van az Úrnak erre. Gondja van az Úr az életnek az életedre. Néhány gondolatban néhány jó tanács. Beszéltem az Isten kegyelméről, amely pontosan célba talált Krisztusban. Nem 9-es, hanem 10-est. Telibe! Tehát az Isten kegyelme örömteli jótéteménye, bőkezű adománya. A kegyelem ezt jelenti, érted? Tehát örvend elképesztő. Te a keresztnek az áldozatát látod, és a kereszt üzenete pedig az, hogy örömteli módon az Isten oda ajándékozta a fiát, és a fiában a megbocsátást, a kegyelmet neked. Tehát ez, szóval ezt szóltam, hogy kiveri a biztosítékot az agyad. Csak füstfelek, hogy ebbe belegondolsz, és azt mondja az Isten, na, ezen elmélkedj el. Kivel a biztosíték, és akkor nem is kell az oda. Halleluja. Tehát Isten szeretete, kegyelme. Kapcsolatokról beszélnék egy pár szót. Szükséged van az érzelmi életed miatt is, és a hív életed miatt, és a társadalmiban betöltött szereped miatt is, pozitív szerepet úgy betölteni a kapcsolatokra. Nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatokat ápolsz. Nézd át, vizsgáld meg, milyen keresztény kapcsolataid vannak. Vannak-e keresztény barátaid, ha hívő vagy? Vannak-e nem hívő barátaid, akiket szeretsz, akik felé az evangéliumot akarod továbbadni, mert Isten szerint való módon szereted őket? Nem azért, mert be akarod forgatni, mert van egy ilyen feladat a Gyülibe, hogy most következő héten Deli Vilmos barátom lesz, evangélista barátom lesz a gyülekezetünk vendége, és most megpróbáljuk becselekészni és elhívni. Hívd el a barátodat, mert biztos hallani fogja az evangéliumot, vagy barátnődet. De egyszerűen csak szereted őt, és mert szereted, hát persze, hogy megosztod vele az evangéliumot, amely az életének a megoldása lehet. Tehát vannak olyan világi kapcsolataid, barátságaid, amelyben a helyes isteni szeretet szerint kapcsolódsz. Amen. Tehát nem te igazodsz a bűnökhöz, hanem a bűnökből szereted ki az embereket a te stabil, Krisztus, mint kősziklán állásodban. Amen. Tehát kapcsolatok nélkül nem megy a hívő élet. Meg kell tanulnod a kapcsolatokon keresztül elfogadni az áldást. hogy megáldjanak téged mások. Ez lehet egy tál étel. Lehet anyagi segítség. Lehet meghallgatás, törődés, szeretet. Ha nem tanulod meg alázatosan az áldást elfogadni, megfosztod magad olyan nagyon fontos dolgoktól, amelyek egészségessé teszik a te lelkedet. A te érzelmi életedet. Miért? Mert a kapcsolataidat. A kapcsolatokban, a barátságokban törekednünk kell a kölcsönösségre. Nem egészséges kapcsolatok azok, amelyekben csak adnak, vagy csak kapnak. A barátságok, a kapcsolatok a Biblia fényében kölcsönösek. Kiváltanak másokban elfogadást és viszonzást azok az isteni áldások, amelyekkel megáldasz embereket. Az isteni áldásokkal légkört lehet megváltoztatni egy munkahelyen, vagy osztályban, egy kollégiumi szobában. Amikor te kezded megáldani az Isten szerint áldásokkal az embereket, megváltozik a légköre annak a helynek. Elképesztő. Lehet, hogy nem egy hét alatt, kedvesem, adtál egy buktát valakinek, mint amit én emlékeztem, nem adtam, ezt valakinek elmondtam már bizonságtételben. Mindegy. Megtértem belőle. Jó régen volt, de megtértem. És most is biztos van még miből megtérni. Tehát befektetsz, megáldod ezekben a kapcsolatokban az embereket, és elfogadod az áldást. Kölcsönösséget építesz. Azok nem egészséges kapcsolatok, hosszú távon legalábbis. Tehát vannak időszakok, amikor valakit emelni kell. Tehát nem ilyen pingpong meccsre gondolok, hogy most adok, kapok, és hogyha ez megszűnik, akkor hát nem is vagy barát, nem is vagy barátom. Mert lehet, hogy adok, és utána terem nekem az a föld áldást a másik életének a megváltozásában, meggyógyulásában, szeretetében, ami visszatükröződik a Krisztusból, amit neki adtam. Amen. Tehát egészséges kapcsolatok. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Kapcsolatok a szülőkkel. Áld meg a szüleidet. Áldjad a szüleidet. Imádkozz a szüleidért, ha nem keresztények, még nem ismerik az Urat, hogy megtérjenek. És áldjad őket, mert életet kaptál rajtuk keresztül. Azért vagy ezen a földön, mert vállaltak téged, ha akarták, ha nem. Ilyen is lehet. Áldjad őket, hogy hosszú és áldott életed legyen. Kapcsolatokról majd még másik aspektusban beszélünk. Jó alkalmak, következő dolog. Jó alkalmak. Vannak alkalmak, ahol ott kell lenned, mert Isten tanítani, vagy használni akar téged. Meg kell tanulnod, hogy nem a naptárad döntél, hogy hova megy és hova nem. Pusztán. Hanem az Úr. Meg kell tanulnod, hogy Isten szerint van a módon legyen tanácsolva az életed életem. És néha meredek dolgokat is meg kell lépned, mert az Úr azt mondja. És racionálisan azt gondolod, hogy te van az Uram naptár, és mondod, és akkor az Úr... Megvár, még levegőt veszel, tehát. Na figyelj ide! Tehát az Úr azt mondja, nem érted, hogy meg akarlak áldani? Nem érted, hogy áldássá akarlak tenni? Nem érted, hogy tanítani akarok valamit most neked? Hát látom a dolgaidat. Hát én jobban ismerem, mint te. Ki akarlak mozdítani? Abból az érzelmi állapotban, hogy belekerültél. Hát gyere már! Persze ez nem azt jelenti, hogy válasz valamit, és akkor elvállaltad, és mondod, az Úr úgy vezetett, hogy mégsem. Közben barszames lesz a sport egyen, és már ha otthon vagy, megnézel azt is. Szóval érted? Vagy erre még visszatérek. Vasárnapi Isten tiszteletek. A te gyülekezetedben, a lelki otthonodban. Kulcskérdés, ott vagy-e? Hogy együtt haladsz-e az Isten népével, a tanításban, a közösségben? Együtt éled át, amit Isten szelleme működik. Cselekszik a gyülekezetben. Gyülekezetünkben házi csoport alkalma. Kulcskérdés, hogy kapcsolódni fogsz-e a testvéreidhez. Házi csoportok nélkül nem tudsz kapcsolódni. Idegenné válsz, idegen testé válsz a testben. Mérd meg, milyen kapcsolataid vannak a gyülekezeten belül. Egészségesek? Gyógyultak? Bővülők? Bővölködők? Vagy száradók, satnyadók, kiszikkadók? Mi a te felelősséged ebben? Talán nem vagy ott a jó alkalmakon? Gyülekezetünkben a bibliaiskola, hogy tanítás által hitet növekedjék. Hogy a növekvő hitethez tanítás kapj, párosfén ismeret. Szolgálatok, szolgálati területek, számtalan szolgálati terület van, pontosan már számos szolgálati terület van a gyülekezetünkben, még a számtalannál nem tartunk. Még meg lehet számolni, tehát még miért nem akarod nagyzolni, tehát számos szolgálati terület van a gyülekezetünkben, számos. Látom, figyelsz. Tehát számos, lassan befejezem most. Barátkozók alkalmai, hogyha ezen akar az alkalmon kell részt vegyél, mert most döntöttél, friss keresztény vagy, és a hited meg kell, hogy alapozódjon, és még nem vagy hit nem részesítő, hit való keresztségben. Minden vasárnap 3 órát ott vannak a barátkozók alkalmai. Ne maradj el egyről sem. Ja, hát munkája, stb. Figyelj! Nézd fel Jézusra! A hit szerzés bevégzőjére. Hogy az akadályon átugorj. Nem a főnököd a te főnököd. Neki is van egy főnöke. A te főnököd az ő főnöke. A te apukád az ő főnöke. Hát nincs hatalma Istennek belenyúlni a munkai dolgokba. Ha Isten akarata az, hogy te ott legyél valahol. Ha akarja Isten, a jó alkalmakat pedig akarja Isten, hogy ott legyél, akkor Isten kaput fog neked nyitni. Ne félj, úgy nyit kaput, hogy áldás alatt legyél. Nem úgy, hogy kirúgnak, tehát nem gondolom, hogy már az a legutolsó stáció, amikor semmit nem akarsz engedni, akkor 12. része a zsidókhoz levélnek folytatódik, hogy nem átadok még egészen el a vérig, tehát ott még van egy-két komoly dolog, csak most abban nem megyek bele. A fenyítés, tehát ugye most még itt a címbizésről beszélünk, a hosszú engedetlenség azonban az, hogy a fenyítését vonja maga után, ne feledd el. Mert szeret. És keményebb kézzel nyúl bele az életedbe, hogy ne vessz el a világgal együtt. És ne menjen végképp tönkre az életed. Ne menj be egy rossz kapcsolatban. Ne kötelezd el magad negatív dolgokban. Ne add el a lelkedet és életedet. A gonosznak, a világnak, a testednek. Ne vessél pusztulás, egy pusztulást aras. A testnek aratás az a pusztulásnak való aratás. Tehát jó alkalmak, esetleges konferenciák, közös alkalmak, evangelizációk. Rengeteg lehetőség van. Figyelned kell az Úrra. Vezetőkre, hogy mi az, ami Isten áldással a te életedben. Ha Isten akar valamit adni neked. És legyél ott. Ne maradj le. Következő dolog. Ott és abban legyünk, amiben és ahová és ahogyan Isten állított. Na most még egyszer elmondom. Mindegyiknek lényeg van. Ott, addig, abban legyél, legyünk, amibe, ahová, és ahogyan az Úr állított. Úgyhogy az ott is kifejezi az ahovát. Jó, tehát az ahova nem kell, csak az ott. Tehát, hol a te helyed, a te életed? Nem akar Isten tovább vezetni. Életemben elmondok egy példát. Megtértem, újjászülettem, keresztény anyukáméknál laktam, nagyon szeretem őt. Nagyon hálás vagyok Istennek az ott töltött időkért, évekért, amit ott laktam náluk. Unokatestvéremmel együtt laktunk egy szobában, és megtértem. Előtte én DJ voltam, éjszakákon keresztül bulisztunk, a DJ unokatestvére együtt mentünk, frankiztünk, játszottuk az agyunkat mindenfele. Nevetséges, tehát egyszerűen tehát összeraktunk egy kódszerájt, egy szerencsétlen életet, ami abszolút üres volt, és látszatra volt boldog, vagy örömteli, a legmélyén pedig rohadt, poshadt. És akkor én megtértem, és ugye hát reggel én 2 műszakban jártam akkor dolgozni, és 6-ra kellett menni, ez azt jelentette, hogy el kellett indulni 4-5-kor, vagy 4-6-korra otthon, és akkor föl kellett kelni mondjuk 3-4-5-kor, hogy még Bibliát tudj olvasni. És ugye hát az unokatestvérem mondta, hogy bolond vagy, nekem mindig csipogott az órám, hogy én kerek, ugye nem alszok még egy fél órát, hanem imádkozok a másik szobában, egy Bibliát olvasok, és ez annyira kiakasztotta az unokatestvéremet, De persze nem ez, most már rájöttem, az ige is kijelenti, hogy mert nem mentek már velük együtt a pusztulásba, a posványba, a mocsokba, ezért gyűlöllek titeket. Hogy egyszerűen olyan konfliktus alakult ki közöttünk, hogy hiába próbáltam szeretni, a legkisebb bizonyságtétel is ordított velem is. Nagyon szeretem őt, kapcsolatunk rendeződött azóta. Az Úr áldja meg őket, nagyon szeretem őket, és remélem megtérnek. A gyereket most hittanra járatták, nem tudom, hogy még jár a gyerek, tehát valami megmozdult bennük. Ezt nem mondták el, nekem csak hallottam. És úgy láttam, hogy el kell költözzek otthonról, el kell költözzek onnan, mert ha nem költözök el, megmérgezi a kapcsolatunkat keresztanyukámmal is, és a unokatesommal is még jobban. És akkor imádkoztam, hogy az Úr kaput nyitott két keresztény tesóval, a két legjobb barátom, aki szintén megtértek a csapatból. Mentünk így legényként. Albérletben is ott legénykedtünk. Friss keresztényként. És aztán visszajártam, kapcsolatunk meggyógyult, helyreállt. Évek kellettek egyébként ennek, tehát nem egyik pillanatról a másik. Nagyon fájt nekem, aztán volt egy beszélgetésünk, és mondtam, elmondtam neki, hogy mi újság van, ő is elmondta, mi újság van, és akkor kitisztáztuk a dolgot, dicsőség az Úrnak. De el kellett jönnöm. Tehát, hogy hol vagy? Meddig vagy ott? Ott vagy, ahol az Úr akar látni téged. Nem azért vannak dolgok az életedben, negatív dolgok, mert nem ott vagy. Vagy nem addig maradsz ott, amíg az Úr akar ott látni téged. Amen. Ezek nagyon fontos kérdések. Ahhoz, hogy Isten áldása megjelenjen az életedben. Egy jó döntéssel elindulnak dolgok az életedben. Egy rossz döntéssel meg bedugulnak az életünkben dolgok. Szolgálatokban is, hogy azt látjuk a Biblia alapján, hogy gyülekezetünkben szolgálatokról ezt látjuk, ezt tartjuk, hogy a szolgálatot az emberek Istentől, elhívása Istentől kapott erővel végzik. A szolgálatuk gyümölcsözik. Addig van az Úrtól egy szolgálat, amíg épül és növekszik az benne, aki benne van, és gyülekezet javát szolgál, amit csinál. És ez Isten dicsőíti. Ha valamik az első kettő közül nem megy, tehát nem szolgál javát a gyülekezetnek, vagy ő nem épül belőle, akkor a szolgálat valami nem stimmel benne. De abból vissza kell lépni. Lehet meg kell gyógyulni, lehet újra kell rendezni a dolgokat. Lehet, hogy abba kell hagyni, mert már nincs itt az ideje. Vagy máshova akar az Úr vezetni. Tehát nem gondolom, hogy úgy kell gondolkodni az életről, hogy be vagy betonozva egy élethelyzetbe, egy szolgálatba, és akkor örök életedre te azt fogod csinálni. Azt sem gondolom, hogy most erről tanítok, és holnap mindenki elkezd mászkálni. És hát úgy vezetett az Úr, nem kell semmit csináljak. Ez nem válnék javadra, testvér. De értsd jól. Szabadságot akarok ebben neked üzenni. Hogy nem vagy belerekesztve abban, amiben most benne vagy, de fontos, hogy az Úr vezessen téged. És ha az Úr vezet téged, akkor ki fogja jelenteni a vezetőidnek is. Ne feledd el. Ha az Úr vezetés alatt vannak, már pedig reméljük, ott vannak. Soha nem lehet olyan helyzet az életedben, ha ott vagy, addig vagy ott, és úgy vagy ott, az Úr akar látni, hogy Isten jelenlétét nélkülözd. Ez egy dolog veled soha nem történhet meg. Amen. Tehát ha ott vagy, és addig vagy ott, és úgy vagy ott, ahol az Úr akar látni, akkor az Isten jelenlétét soha nem kell nélkülöznöd. Tehát az Isten jelenlétét nélkülözöd, az valami más probléma van. Valamit értékelned kell. Róma 8:38-39. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasság, hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Zsoltár 23:4. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Hát igen. Tehát Isten jelenlétét nem kell nélkülözned. Mózes a pusztában sok nyomorúságon keresztül ment a nép között. Amen? Így van? Kellett nélkülözni egy percig is Isten jelenlétét Mózesnek? Nem. Sok nehézségen ment keresztül? Isten jelenlét eltávozott tőle? Soha. Soha. De sorolhatnánk több példát. Istentől való jó feleség. Jó társ. Az elhívásodhoz Krisztusban társat is ad Isten. Jó segítőtárs nélkül nem teljesedhet be Isten terve az életünkben. A folyamatos erőfeszítés arra, hogy a társunkat megnyerjük, elveszi az erőnket, a lendületet, a tüzet az életünkből. Bélabeszél 18.22. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Persze a feleség is, akire egy ilyen férfi talált rá. Bélabeszél 19.14. A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Amen. Tehát meg lehet szerezni dolgokat az életben, házat, vagyon, kincset, de jó feleséget, okos feleséget az Úrtól lehet ajándékba kapni. Amen. Kívánom a férfiaknak, hogy akik még nem nősek, hogy ajándékozzon meg titeket az Úr egy ilyen jó és okos feleséggel. Egyel. Amen. Azt mondja a Biblia, és lesznek ketten egy testé, nem hárman, négyen, öten, hanem ketten. Tehát egy férfi és egy nő életre szóló kapcsolata, az Isten szerint szereztetett és szerzett házassági kapcsolat, amelyet többször mondtam, most is hadd mondjam, már az Édenkertben szerezte az Isten. A bűn eset előtt. Tehát a házasság jó dolog. Jó dolog. Tehát fontos, hogy ilyenek legyenek az asszonyok a férfiak oldalán. A férfiak akarják Isten akaratát betölteni, feleségeik pedig oldalokon segítőtársként legyenek okos és jó feleségek. Erről most nem fogok többet beszélni. Lapozzátok fel a Biblia Bélabeszédek könyvének 31. fejezetét és Pál apostol tanításait, amelyet asszonyoknak is ad, és a férfiak pedig a férfiakra vonatkozó részeket tanulmányozzák bátran. Tanulj meg nemet mondani. Ahhoz, hogy az életed és a lelked, és nagyon hadd hangsúlyozom, a lelkedben teljes legyen, boldog tudj lenni, és ez fontos. Mi keresztények néha a lelkünket akarjuk megtaposni, de a lélek összetörik, ki segíthet azon? Az ember összeomlik, összeborul a lelke, és képtelen normális érzelmeket táplál és kimutatni. Tehát ez nem működik. Tanulj meg nemet mondani. Van, akinek igen kell megtanulni mondani, de az előbb arról beszéltem már, hogy igen mondani jó feleségre, jó társra, szolgálatra, ott lenni, akkor lenni. Viszont van egy pont, amikor már nemet kell megtanulnod mondani, mert annyi lehetőség lenne tenni, cselekedni, segíteni, áldás lenni, kapcsolatokat építeni, hogy már meg kell tanulni, hogy szelektálni, és azt kell mondani, hogy nem. Egy jól sikerült evangelizációs alkalom után egyik lelki pásztor oda megy a másikhoz, és azt mondja, figyelj, olyan jól sikerült ez az alkalom, holnap délőtt a szomszéd településen lesz evangelizáció, gyere már oda is prédikálni, és azt mondja neki ez a másik ember, figyelj, azt van megírva, hogy hirdetni kell mindenütt mindenkinek az evangéliumot. De az nincs megírva, hogy mindenütt mindenkinek nekem kell hirdetni az evangéliumot. Tehát én pedig úgy látom, hogy holnap te fogsz prédikálni, mert te dolgod lesz, és azt neked mondta, és én nem fogok oda menni prédikálni, mert nem az én dolgom. És megbeszélték, és elmentek haza, és mindenki csinálta maga dolgát, amit az Úr rábízott. Máté 5:35-37, egy verset olvasok föl csak, ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, a gonosztól van. Te tanulj meg az igenethez hűséges lenni. Tehát, ha még rájössz, hogy ezt lehet, hogy nem kellett volna, akkor sem biztos, hogy ez a megoldás, hogy visszavonod. Hanem engedelmességből alázatosan megteszed, kifizeted a balgaságodnak az árát. Mert az nem működik, hogy te igen mondtál, hogy ott leszek, megcsinálom, és akkor hát van egy érzésed, egy benyomásod, az érzelme is. Ó, az Úr engem másképp vezet. Föl se hívod az illetőt. Várt igen egy órát. Egy hét múlva neki kell rákérdezni, barátom vagy barátnőm, te mi, hol jártál, amikor megbeszéltük. És mondja, az Úr engem úgy vezetett, hogy az igenem nem mi is legyen. Pál mondja, hogy nem lett az igenünk nem mi, barátaim. Amit az Úrtól vettünk, azt meg fogjuk tenni. Amen. Tehát, amire igen mondtál, legyél megbízható. Hát te mindig elkésel helyekről. Krónikus elkéső vagy, akkor te igened nem lett igenné. És nemed nem lett nemmé. Tehát valami az ördögtől van. Vagy valami olyan jelenbeli problémád van, ami a testtől van. hogy a világi mechanizmusok hatnak rá. Térj meg ebből a Jézus Krisztus nevében. Ha te világ megváltó akarsz lenni, és mindenkin te akarsz segíteni, a Jézus Krisztus nevében térj meg ebből, mert tönkre fog menni az életed. Nem te vagy a megváltó, hanem Jézus Krisztus. Az igened legyen igen, és a nemed nem. A többi az ördögtől van. Tanulj meg nemet mondani. Nem minden szolgálat a te szolgálatod. De az Úr szerint legyen, amikor igen mondasz, és nemet mondasz. Nem azért, mert úgy érzed meg, neked most terhes lenne, csak inkább nem. Mert hát mondta Sanyi, az érzelménkre vigyázni kell. És ma inkább pihennék, mint tegnap is. Meg tegnap előtt is. És igen, most pihennék, mert tegnap éjfélig néztem a meccset, vagy a filmet. És most nekem pihennem kell. Az Úr is látja. Annyit dolgoztam, mint a güzű. Hogy sok pénzt szerezzek. Hát látja az Úr, hogy pihennem kell. Hé! Én nem erről beszélek. Hanem annyira buzgó vagy, annyi mindenki segítenek, akarsz, annyit tenni akarsz, és jó szándék van benned. De tönkre megy az életed, ha mindenütt te buzgókodsz és nyüzsögsz. Meg kell tanulod nemet mondani, hogy boldog legyél. Hogy a kára, az Isten kegyelméből az öröm ott legyen az életedben. Hát milyen dolog az, hogyha te mindig úgy szolgálsz, hogy szeret az Úr. Igaz, hogy én nem érzem. De te hidd el. És akkor meglepődsz, neki működik. Neked meg nem. Szóval nem hiszem, hogy Isten dicsőítené. Hidd el, saját tapasztalatban mondom, nem mondom, hogy nekem mindig működik még ez, hogy igen, igen, nem, nem. Tehát, hogy, de az igenemhez igyekszem tartani magam, természetesen, csak nem biztos, hogy mindig arra mondok igen még, hogy teljesen vegy tisztán, ami biztos az Úrtól van, de törekszem rá. És bizony legnehezebb is, valakire nehéz nemet mondani, valakire könnyű. Mert neked nehéz nemet mondani, gyakorold a nemet, ha neked könnyű nemet mondani, akkor gyakorold az igent. Jó? Tehát ez így segíteni fog. A Jakab 1.5.8-ban és a 3. rész 13.18-ban, ez csak írt föl, kérhetsz bölcsességet az Istentől, ha nincs bölcsesség a döntéseidhez. És engedjétek, hogy ezt a tanítás végig mondja, mert már 3. alkalma próbálkozok vele, és már nem akarok egy 4. is, és van még néhány gyakorlati dolog. Ne add fel! Tehát az, hogy teljes életed legyen, meg kell tanulnod egy áltatosságot az Úrtól, nézz Krisztusra föl, mert akik győznek, nem adják fel, akik feladják, soha nem győznek. Zsidó 10.35-39. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségedek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret, mert még egy igen-igen kevés idő. És aki eljövendő, eljön, és nem késik. Ugye boldog a szolga, akit munkában talál az Ura. Halleluja. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és a meghátrál nem gyönyörködik benne az én lelkem. De mi nem a meghátrálás emberé vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Tehát ne add fel. 10., vagy pont nekem itt 10., de most itt nem 10., hanem valahanyadik nektek, nem tudom. Légy része a csapatnak. Tehát a Bibliában sehol nem látok az Új Szövetségben magányos akcióhősöket. Tehát még az Ószövetség bizonyos pontjain a bírák, meg ezek között, ott is azért talán Sámson volt az ilyen magányos harcos, de ugye nem Isten akarta szerint járt ő, tudjátok. Tehát Sámsonnak ez a magánzása, hogy egyedül maradt, ebből az fakadt, hogy paráznanővel találkozott, lefeküdt vele, elárulta, és megvakult. Tehát ugye, hogyha lett volna egy-két jó barátja, munkatársa, akkor lehet mondták volna, megfogtál a fülét, Sámson, az Úr nem ezért hívott el téged. Térj meg! Gyere, imádkozzunk! Igaz? De Sámson senki nem volt a kapcsolat rendszerében. Légy része a csapatnak. Ne magánzó légy, hanem élj egy csapat részeként, szolgálj. Jézus Krisztusnak volt egy 3-as csapata, amiben ő volt a 4., volt egy 12 fős csapata, volt egy 70 fős csapata, volt egy 500 fős tanítványi köre. Aztán Pál apostol kb. Egy 20-40 fős csapattal szolgált együtt. Szolgáló csapattal, munkatársakkal dolgozott együtt. Akkor látjátok a Bibliában neveket, barátokat, köszöntéseket. Aztán a Szent Szellem az első dolga adott, létrehozott egy gyülekezetet, egy közösséget, aminek részeként szolgáltak a szolgálók. Amen. Melyik csapatnak vagy a része? Melyik szolgáló csapatnak vagy a része? Hogyan gondolkozol a szolgálatról? Magánzó vagy? Vigyázz! Veszélyes úton jársz. Veszélyes úton jársz. Az Isten igény tanítás szerint a teljes és boldog élethez, és győztes élethez, és tűzzeltel élethez szükséged van, hogy része legyél egy csapatnak. Amen. Amikor valakit a Szentlélek elküld, hogy plántán gyülekeltet, mit kezd legelőször a Szentlélek létrehozni? Egy csapatot. Na, mikor nekem ezt mondták, mikor kezdtük a gyülekezet plántálást, akkor ugyan már, majd kezdjük, megtérnek minden, 500-an. Feleségem szegény haját tépte, és mondta, hogy Sanyi, mi lesz velünk, hát 500 ember. Ő félt attól, hogy megadja nekem az Úr. Tehát, hogy imádkozott a kezdésem, az Úr képes, hogy megadja nekem. De az Úr bölcsebb volt ennél. És mondja, hát alkalmatlanok vagyunk, nem vagyunk egyek, nem vagyunk egy csapat. És az Úrnak 2 évet kell dolgozni azon a csapaton, azon a emberek közösségén, keresztény emberek közösségén, csapattá érjen. És aztán Isten elkezdett ránk bízni a lelkeket, hogy megtérenek, és gyülekezetén nőtt ez a csapat. Menjünk tovább. Viselj gondot magadra. 1 Timóteus 4.16. Legyen gondod önmagadra, és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, és hallgatóidat is. Amikor nem viselünk gondot magunkra, veszélybe sodorjuk az általunk vezetetteket, a családunkat, gyerekeinket, szolgatársainkat. Pihenés, munka, kapcsolatok, szolgálat egyensúlya. Bár nagyon nehéz egyensúlyt tartani, mégis törekednünk kell az egyensúlyra, kiegyensúlyozottságra az életünkben. Gondot kell tudnunk viselni magunkra. Meg kell találnunk a pihenés óráját, a regenerálódás óráját, a szolgálat idejét, a kapcsolódás idejét, a családdal töltött időt, a gyerekeinkkel töltött időt, a barátainkkal töltött időt, és már látod, hogy annyi mindenre kell időt találnod, hogy ez szűkíti azoknak az embereknek a számát, aki igazán mély kapcsolatot építhetsz. És még egy ige, az 1 Timóteus 3.12-13-ból utolsó ige lesz már, akik majdnem leestek a székről, csak örömmel adok egy kijelentést nektek, hogy mindjárt vége, és reket hangomat már nem kell tovább hallgatnod, majd a Szentlélek folytatja. Reméljük, nagy százalékban most is ő tudott szólni. 1 Timóteus 3.12 azt mondja a diakónusokról, a diakónus legyen egy feleségű férfi, a férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házanépét jól vezetik, mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. A Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Nos, a családi élet, a közvetlen szeretteinkhez való kapcsolódásunk meghatározza azt, hogy milyen bátrak vagyunk a Krisztus képviseletében. Elképesztő befolyással van a házasoknak az életére, a házastársukkal való jó lelki, szellem és fizikális kapcsolat. Megdöbbentő, a számra is megdöbbentő, hogy milyen erőt lenné és bátortalanná tudok válni, ha a feleségemmel a kapcsolat meghidegül. Vagy nem viselek gondot a családom, a gyerekeimre. Elképesztő szellemi következményei vannak, és gondolkodok néha, hogy miért van ez, uram, miért van ez? És akkor végig gondolom, eltöltök egy fél napot a feleségemmel, és beszélgetünk, jövő, melyünk teszünk, veszünk, és azt érzem, hogy halleluja! És tudod, nem az kell, hogy kimenjek, mint egy remete az erdőbe, és olvassak 40 részt a Bibliából, és 40 napig böjtöljek, hanem kellett egy fél napot eltöltenem a feleségemmel. És a Szent Szellem kenete ereje megfrissült rajtam. Persze van, amikor ki kell menni, és böjtölni kell, és imádkozni kell. Tehát ugye, mit nem, más helyet kell csinálni a dolgokat. Tehát viselj gondot magadra, viselj gondot a rád bízottakra, hogy boldog életet élj. tűzzel teli, isteni erővel, bizonyossággal teli életet élj, hogy olyan emberré válj, akik nem a körülmények befolyásolnak, hanem ők megváltoztatják a körülményeket az Isten ereje által. Amen. Ne téged változtasson meg a körülmények, hanem te változtass meg a körülményeket az Isten ereje által, ami lehetséges. Amen. Integes a fent vagy még. Köszönöm szépen a türelmedet. Azért, ha most vagy először gyülekeltünkben, megnyugtatlak, hogy nem mindig vagyok ám ilyen hosszú, csak minden második alkalommal, tehát a jövő héten jössz, akkor már rövidebb lesznek. Különösen azért nem én fogok prédikálni. Na, jó. Remélem, hogy az Úr szellem által a te szíved befogadókész volt, és ami ma neked üzenet volt, és amit ma neked hallanod kellett, azt Isten szelleme eljutott a te szívedbe, a hitből a hitbe, és valóságá válhat. Házi csoportokban kérlek majd titeket, hogy ezeket a gondolatokat értékeljétek, mérlegeljétek, beszélgessetek, hogy működik, milyen megtapasztalásaitok vannak, akár pozitív, akár negatív irányban, hogy hozott ki az Úr abból benneteket, vagy bennünket, miben munkálkodott, hogy cselekedett, hogy az Isten igényének hirdetése egy élmény legyen, ez nagyon fontos. Én iszonyom attól, hogy olyan gyülekezetben prédikáljak, mint Ezékiel, mikor prédikált, eljöttek, azt mondja, na halljuk, milyen ige jön az Úrtól, és elmentek, és parázdad alá lett a szájukban. Tehát a hűtlenség énekévé lett a szájukban. Nem cselekedték az igét. Tehát én nem szeretnék olyan ember lenni, aki elolvassa az igét, hallgatja az igét, és nem ragadja meg azt, amit neki szól az Úr. Amen. És nem mondom, hogy az első percek, az utolsó, hogy minden most neked aktuális volt. Nem gondolom, hogy ez így van. De ami aktuális volt, az Úrtól való volt, azt ragad meg az Isten ereje által, ragadjuk meg Isten ereje által, és igazítsuk a szívünket ehhez. Amen.